Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa következő nemzetközi útja szeptember 25-e és 28-a között Franciaországba vezet, amelynek során felkeresi az UNESCO székházát is. A Szentszéki Sajtóközpont igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint a Szentatya elfogadta a francia elnök, a franciaországi egyházi vezetők és az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete igazgatójának meghívását. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja. 14. Leó pápa jóváhagyta a mesterséges intelligenciával foglalkozó több dikasztérium képviselőiből álló bizottság létrehozását. Tekintettel az MI jelenségének az elmúlt évtizedekben bekövetkezett fejlődésére és használatának az utóbbi időkben tapasztalható gyorsütemű elterjedésére, az emberre és az egész emberiségre gyakorolt lehetséges hatásaira, valamint az egyház minden emberi személy méltósága iránti, különösen a teljes körű fejlődésükre irányuló elkötelezettségére hagyta jóvá ezt a Szentatya az indoklás szerint. Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta, miután udvariassági látogatást tett Gregor Rizs bíborosnál, krakói érseknél a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezze, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján a lengyelországi Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi minisztere is egyeztetni fognak. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét Orbán Anita, jelentette be a külügyminiszter a Facebook oldalán. Azt írta, a magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll, új alapokra kell helyezni az együttműködést. Miniszterelnök helyettesnek nevezte ki Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert Magyar Péter. A kormányfő ezt a Facebook oldalán közölte akkor, amikor első hivatalos miniszterelnöki látogatására indult Lengyelországba. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található. Az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Az oldalon az igazságügyi minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztése található meg, egy irat arról, hogy a kegyelem gyakorlását Répási Róbert parlamenti államtitkár nem javasolja, valamint Varga Judit igazságügyi miniszter Novák Katalin köztársasági elnöknek írt levele. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala, a Sándor Palota erről közleményben tájékoztatta az MT-t. Előzőleg Magyar Péter kérte az Súlyog Tamás köztársasági elnöktől, hogy a Sándor Palota is hozza nyilvánosságra az ott lévő dossziét a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett. A kegyelmi ügyről annak kirobbanásakor 2024. februárjában értesültek az akkori kormány tagjai, írta a Fidesz. Felháborodásunkat jól mutatta, hogy a kormány egyetértett az érintettek lemondásával, áll a frakció közleményében. A volt kormánypárt szerint Magyar Péter tájékoztatóján nem hangzott el új információ az üggyel kapcsolatban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a honvéd vezérkar főnökének, aki elvállalta a feladatot. Sándor Zsolt altábornagy több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is, mutatta őt be a tárcavezető. A hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék nagyrészt gyorsan beszivárgott a talajba, de ez az aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölt az Országos Vízügyi Koordinációs Központ ülése után az MT-vel az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az esőkből a vízügy a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelte a visszatartott vízmennyiségét. Végül az időjárásról. Holnap többnyire derült lesz az ég gomoly felhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, esetleg zivatar, a szél felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 6 és 11 fok között, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Mai műsorunkban az 50 éves Miskolci Reflex Együttesről lesz szó. Riportjaimban a zenekar frontemberével beszélgetek, és beszélgetéseink közben természetesen a Miskolci Reflex Együttes zenél nekünk, mint ahogy most is. Hallgassuk először a prológ, vagyis a bevezető felvételüket. Bárdos Istvánnal, a Reflex zenekar és együttes vezetőjével, frontemberével ültem le beszélgetni. Általában, ha mi ketten találkozunk, akkor az állandó témánk az utazások világa, most azonban egy teljesen más témáról beszélgetünk, a miskolci rock legendáról, a Reflex együttesről, zenekarról, mert a kezemben tartok egy könyvet, amely a közelmúltban jelent meg az ön tollából. És egy mottóval kezdem a riportunkat, Huyber Szabolcstól idézem, a dalból a zene az, ami megfogja az embert, a szöveg pedig az, ami ott is tartja. Ez a Miskolci Reflex együttes mottója, ars poétikája?
Hát ez a két sor, ez mindent elmond. Azt, hogy miért érdemes zenélni, azt, hogy hogyan kell csinálni, azt, hogy mitől lesz esetleg érdekes, mitől kíváncsi rá a közönség. Hát gyakorlatilag ez valóban ez a zenekarnak a mottója. Én amikor annak idején régen elköteleztem magam a különböző dolgok iránt, akkor nekem volt egy nagy álmom. Én két dolgot szerettem volna csinálni, zenélni és utazni.
Mind a kettő sikerült, megadatott önnek.
Hát igen, ilyen szempontból szerencsém volt, mert egyrészt szerencsés időszakban, szerencsés korszakban kezdett el a zenekar játszani, hiszen a 60-as években indultunk, akkor gyakorlatilag ez egy lázadás volt, minden ellen lázadtunk, amit csak éppen eszünkbe jutott, és próbálgattunk különböző zenéket, próbálgattunk különböző stílusokat, magunk is tanultunk, és hát úgy tűnik, hogy a végére sikerült egy jó zenekarnak lennünk.
Igen, mert hogy a Miskolci Reflex együttes egy legendás együttes. Nem véletlenül előlegeztem meg azt a kifejezésemet, hogy Miskolci rock legenda. Kezdjük akkor el a zenekar történetének ismertetését.
Hát ez a fél évszázad azért nem volt ennyire egyenes, voltak azért benne kisebb kunkorok, de arra érdemes visszaemlékezni, hogy a 60-as években, amikor megindult ez az igazán rockzenei őrület, gondoljunk a Woodstockra, és a Woodstock utáni időszakra, amikor mindenki, aki úgy gondolta, hogy képes rá, gitárt fogott a kezébe és zenekart próbál csinálni, hát mi is ekkor kezdtük, és hát az első időszakokban azért az együtteseknek nem volt olyan egyszerű és könnyű dolog, hiszen senki nem tudta, hogy hogy kell csinálni, hogy kell egy zenekart alapítani, mire kell odafigyelni, honnan lesznek hangszerek, hogyan lesznek fellépések. Tehát gyakorlatilag mindent önmagunktól autodidakta módon kellett megtanulni. Pontosabban igyekeztünk az angol száz zenekarok stílusát, kinézetét lemásolni, és hát nyilván a dalait is. Most az akkori angol tudásunkkal el lehet képzelni, hogy milyen halacsa szövegek hangzottak el a színpadokról, de aztán később ezek kisimultak, kiegyenesedtek, aztán jöttek a saját dalok és a magyar számok, és hát gyakorlatilag azok voltak a zenekaroknak a döntő sikerei és érvei, hogy milyen új dalokkal tudott jelentkezni, milyen új dalokkal tudta megfogni a közönséget. Nekünk ugye a 60-as évek végéről beszélünk, mert akkor alakult a zenekar. Én egy-két évvel korábban érettségiztem, és teljesen kezdőként belevágtunk ebbe a dologba, és azt tudni kell, hogy abban az időszakban Magyarországon a Balaton volt a legfőbb, legérdekesebb dolog, ami létezik ma a világon. Még csak nem is a főváros, hanem ugye a nyári időszakban mindenki a Balatonra indult, és hát a könnyűzenei élet is gyakorlatilag ott kezdődött, és ott folytatódott. És mi nagy bátran belevágtunk, és irdatlan nagy szerencsénk volt, mert mi a 3 évet lent gyakorlatilag kezdő zenekarként ott játszottunk olyan színpadokon, ahol az elődeink közül, vagy a nagyok közül, akár a Szörényi Fivérek, akár a Ferm, akár a Sámson, és ma nagyon sok ismert zenész ott kezdte a pályafutását. Ezek ugyan vendéglátóipari helyek voltak, de könnyű zenét és az akkori slágerzenét játszott minden zenekar, és ez messze nem vendéglátós zene volt, de ez vonzotta a közönséget, ez vonzotta a fiatalokat, dugig volt minden balatoni helyen nyáron, és hát ott, amikor több hónapon keresztül egyfolytában játszani kellett a zenekarnak, ott tényleg meg is tanult játszani.
Beszélgetésünk folytatásában most meghallgatjuk az együttes Hajnalról szóló dalát, hiszen egészen pontosan a felvétel címe is ez, vagyis Dala Hajnalról.
Fáradt hajnalon, mikor madár sem dalol, ő vállaimra hajtja a kis fejét.
Hogyha azt hiszed, hogy nem lát senki sem, puha karjaival átölel a fény. Fáradt emberek, tétova szemek, gyere induljunk, messze még a cél. Segítsetek, segítsetek, úgy érzem, nincs elég erőm. Segítsetek, segítsetek, olyan messze még a cél.
Fáradt hajnalon, mikor ágyamhoz hajol, reggelt kívánva rám köszönt a fény. Fáradt hajnalon, mikor madár sem dalol, ő vállaimra hagyja a kis fejét.
Hogyha azt hiszed, hogy nem lát senki sem, puha karjaival átölel a fény. Fáradt emberek, gyere induljunk, messze még a cél.
Zene volt ez? Rock zene? Egyértelműen rock zene?
Hát az első időszakban inkább popzenéről beszélünk, mert ahogy alakultak az évek, úgy alakultak a stílusok is. Tehát először az úgynevezett könnyen emészthető popzene volt, ami megragadta a zenekarokat. Dallamos, énekelhető, mindenki által könnyedén énekelhető, sőt, miután 2-3 akkordból állt egy szám, még a közönségből is nagyon sokan hazamentek, és megpróbálták lejátszani a dalokat, és az ment is, mert nem volt annyira nehéz. És gyakorlatilag a popzene után alakult egy kicsit komolyabbá a dolog. A popzene a beat zenébe torkolott át, a beat pedig aztán később a rocknak a különböző válfajaiba, először a könnyebbe, majd a keményebb rockba, aztán voltak szélsőséges hajtások is ebben, és aztán úgy a századfordulók előtt időszakra kialakult egy nagyon hasznos és okos stílus. Ez a rockzenének voltak emészthetői fajtái, és voltak a kicsit keményebb vagy szélsőségesebb vonalak, de gyakorlatilag innentől kezdve beszélhetünk arról, hogy rockzene volt.
És milyen zenét játszott ezen belül a Miskolci Reflex zenekar? Meg lehetett önöket ismerni? Volt egy sajátos stílusuk?
Hát hogyne, mi 1974-ben jöttünk az a Balatonról 3 év után, és sikeresen elnyertük az ifjúsági házba a pályázatot, és onnantól kezdve a mi klubunk az ifjúsági házban volt, ezek egészen 74-től 79-80-ig, és hát nyilván azokat a zenéket játszottuk, amit a fiatalok akkor hallottak a rádióból, és még itthon nem voltak lemezeken, de zenekaroktól és a rádióból lehetett ezeket hallani, és hát nyilván a zenekarok, az akkori zenekarok igyekeztek minél jobban átvenni ezeket a nótákat, és gyakorlatilag általuk ismerte meg a közönség nagyobb része ezeket a dalokat. Ezek könnyen emészthető, elsősorban slágerzenék voltak az első időszakban, és az idő haladtával aztán keményedtek. Nekünk rögtön az első pillanatoktól kezdve voltak saját dalaink. Tehát játszottuk az angol száz zenekaroknak az ismert nótáit, de mi hozzákezdtünk rögtön az elején saját nótákat is írni, és azok aztán meg is maradtak hosszú időn keresztül.
Kik voltak az alapító tagok?
Hát ez egy érdekes történet, ugyanis mi hárman, akik az annak idején a leges-legelső zenekart alapítottuk, mert az első 3 évben, tehát mi 70-ben kezdtük a Balatonon, és akkor még minket Deltának hívtak. Kolencsik Imre, Szergei, a Kovács Kálmán és én voltunk a 3 alapítótag, és mindig jöttek hozzánk, vagy mentek el tőlünk, de idő folyamán ez úgy alakult, hogy gyakorlatilag mind a mai napig ez a 3 ember ez egybe van, barátságban van, jó kapcsolatban vagyunk, tehát tulajdonképpen itt van egy 50 éves zenei múlt és egy 50 éves baráti vonal.
Miért lett éppen Reflex zenekar a zenekar neve? Hogyan lett a Deltából Reflex?
Hát amikor 1970-71-ben lejátszottunk a Balaton, akkor még Delta néven játszottunk. 74-re úgy éreztük, hogy mi már nagy zenekar vagyunk, hosszú hajjal, megfelelő kinézettel, normális zenekari hangszerekkel és felszereléssel, mert ez nagyon fontos volt, hogy a hangzás az olyan legyen, amilyennek kell lenni. És akkor eldöntöttük, hogy akkor válaszunk egy olyan nevet, ami egy kicsit nemzetközibb, egy kicsit jobban elfogadott. Ja, mindenki hozott valami ötletet, volt, aki Edisont hozott, vagy nem is tudom már pontosan miket. Végül én hoztam a Reflexet, én találtam ki, és gyakorlatilag úgy fogadtuk el, hogy innentől kezdve a mai napig Reflex zenekar néven dolgozunk.
De mi miatt választotta ezt a nevet? Volt valami különleges oka erre?
Hát nem hinném már, én nem emlékszem rá. Azért ez néhány jó névvel ezelőtt volt. Inkább olyan nevet kerestünk, ami hangzatos. Ugye akkoriban Omega, Illés, tehát nem voltak ezek a hosszú, elnyújtott nevek, hanem inkább csak rövid szótagokból álltak a zenekarok, és abból olyat kellett találni, ami mutatós volt. Ugye akkoriban inkább az egy szavakból álló zenekar nevek voltak, és így jött a Reflex szóba.
A folytatásban most a legendás DVTK, vagyis a Diósgyőr induló szól a Reflex együttes előadásában, itt a Szent István Rádióban.
Hétvége forduló, csak a meccsre gondolok. Hogyha cél eshet hó, én mindig itt vagyok.
Zúg a szép a fiú,
ha kóradat lövünk,
piros-fehér a címerünk. Hajrá, Diós Győr, Diós Győr! Gyerünk a zöldjökre, vár ránk a labda,
a labda!
Hajrá, Diós Győr,
Diós Győr!
Jövünk, mert biztos, hogy győz a csapat.
Süt ránk az égről a nap.
Együtt vagyunk, győzni fogunk, elviszünk, nem hagyjuk a pontokat.
Hétvége forduló, csak a meccsre gondolok. Ha cél eshet hó, én mindig itt vagyok.
Zúg a szép volt fiúk,
ha búlanak lövünk,
piros-fehér a címerünk. Hajrá, Diós Győr,
Diós Győr!
A zöldjökre várnánk a labda,
a labda!
Hajrá, Diós Győr,
Diós Győr!
Jöttünk be biztos, hogy győz a csapat ma,
a csapat ma!
Hajrá, Diós Győr,
Diós Győr!
Kaszokban süt ránk az égről a nap. Együtt vagyunk, győzni fogunk, elviszünk, nem hagyjuk a pontokat.
Azt említette, hogy önökre jellemző igazi slágerek már az elején adtak elő saját dalokat. Hát melyek is a Reflex együttes igazi nagy slágerei? Melyek voltak a szó szerint a zászlós hajók, amelyekkel nagy-nagy sikereket értek el?
Hát miután a zenekarnak több korszaka volt, ugye mert a 70-es évek től a 80-as évekig volt a klasszikus Reflex, ott volt egy rövid átalakulás, és aztán 79-től jött az új Reflex, ami szinte gyakorlatilag az ország egyik legkiresebb zenekarának sikeredett, tehát akkor voltunk a legközelebb ahhoz, hogy valóban komoly sztár legyen a Reflexből. Így azt kell, hogy mondjam, hogy voltak könnyebb, slágeresebb ízű dalok a legelején, itt Artur bácsi, a Peretes bácsira gondolok, vagy az 1977-ben született Hajrá Diós Győr, a Diós Győr induló, ami mind a mai napig a DVTK hivatalos indulója.
És azt a dalt ön írta?
Hát azt én írtam, és a zenekar hangszerelte, tehát ezt persze a szerzője én vagyok, de gyakorlatilag olyan köntösben, ahogy ma a dal megszól, a többieknek a segítségével öltöztettük fel. És a második időszakban, ugye, amikor az új Reflex jött, akkor már egy keményebb, rokkos, kőkemény rockot játszottunk, és hát akkor azért voltak már olyan dalok, amik aztán később a országos ifjúsági magazin slágerlistájára felkerültek. Itt lehet gondolni a Madári Esztőre, a Várótermek albérlője voltál, az Álmodj örökké, a Magyarország, és még sorolhatnám ezeket a dalokat. A zenekar egyébként két saját CD-t adott ki, plusz egy harmadikat, ami inkább csak egy összefoglaló volt, és gyakorlatilag ezek a dalok ott is megtalálhatók, és a zenekarnak a reflexrock.hu honlapján pedig ugyancsak ott van az összes dal, mégpedig úgy, ahogy a CD-k megjelentek, úgy a CD-k kapcsán azok a dalok, ott ráklikkel az ember a megfelelő borítóra, akkor ott jönnek fel azok a dalok.
Azt említettem a beszélgetés elején, hogy kezemben tartok egy könyvet, melynek címe Miskolci rocklegenda, Reflex, egy zenekar története. Mit lehet tudnunk erről a könyvről? Mi indokolta a megszületését? Éppen az 50 éves évforduló?
Nem feltétlenül. Én mindig is úgy gondoltam, és inkább onnan kezdeném, hogy tulajdonképpen ez a zenekar lokálpatrióta volt. A kihívások ellenére és a csábítások ellenére ez mindig miskolci zenekar maradt. Azt mi nagyon jól tudtuk, hogyha országos hírű banda szeretnénk lenni, akkor muszáj Pestre költöznünk, mert egyszerűen akkor ez volt a megoldás, nem lehetett más kitalálni, akkor nem úgy volt, mint a mai nap, hogy Gyulától Sopronig jönnek, és vadonatúj szép jó zenekarok születnek, akkor egy megoldás volt, Pestre kellett menni. Ezt pedig mi nem nagyon akartuk vállalni, és inkább úgy gondoltuk, hogy maradnánk miskolciak, és azért gyakran fel kellett ugye Pestre járnunk, mert a kapcsolatokat az csak ott lehetett megszerezni. És egy másik érdekes dolog a könyv születésével kapcsolatban pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy a Reflexen kívül az utóbbi jó néhány évtizedben itt rengeteg olyan nagyon jó zenész és nagyon jó zenekar született a városban, akik mind megérdemelnék, hogy hasonló könyvekben emlékezzenek meg róluk. Sajnálatos tény, hogy ugye az Eddán kívül gyakorlatilag nem jelent meg egyetlen egy zenekarról sem könyv. Ez egy hiánypótló könyv gyakorlatilag, hiszen, mint ahogy az Edda számított annak idején az egyes számú zenekarnak, Miskolcon a Reflex a kettes számú zenekarnak, annak ellenére, hogy miskolciak maradtunk, de gyakorlatilag így ebből, erről a két zenekarról maradt fel úgy a utókor számára írásos emlék, és hogyha valaki kíváncsi rá, akkor végig tudja olvasni, hogy hogyan is történt. Mi történt, ha 50 év alatt?
És hogyan írta meg, hogyan szerkesztette össze ezt a könyvet? Hiszen 50 évet könyvbe foglalni, közel 300 oldalas könyvbe, nem könnyű feladat.
Hát a könyv két részből áll. Az első részbe végigviszem az én gondolataimon keresztül a zenekar születését a mai napig. Ebben benne vannak a nagyon sikeres évek, benne vannak a kevésbé sikeres évek, és benne van a utolsó 15-20 év, amikor a zenekar talán az egyik legmagasabb szintre emelkedett. És a könyv második részébe pedig, miután ugye az első rész a szubjektív, én írtam, a második részébe lehetőséget adtam a tagoknak, hogy ők maguk mondják el, hogy ők hogy gondolják a viszonyukat a zenéhez, hogy kerültek a bandába, mit éreztek itt, miért csinálták, vagy mik a terveik, vagy egyáltalán hogyan élik az életüket. Így gyakorlatilag két egységes, de különálló szerves részből áll a könyv. Az első a zenekar története, a második pedig a tagok visszaemlékezései a saját dolgaikra. Tehát ez a könyv tulajdonképpen a zenekarnak az életpályája is, de egyúttal az én életutam is, zenei életutam is.
Beszélgetésünk folytatásában most szóljon ismételten egy dal a Miskolci Reflex együttestől. A felvétel címe A Miskolci villamoson.
Elérem én.
Elérem én.
A cél te vagy, is, ha kell, várok egy-két fél órát. Egy miskolci villamoson ne várjál csodát. Egy miskolci villamoson utazom én,
utazom én.
Oly messze még a cél, de elérem én.
Elérem én.
A cél te vagy, de kérlek várj még egy-két fél órát. Egy miskolci villamoson ne várjál csodát. Most jön a rendőrlámpa, zöldet mutat. Átmegyek a túloldalra, sehol se vagy. Miskolci villamoson ne várjál csodát.
Milyen példányszámban jelent meg a kiadvány?
Hát a Bíbor kiadóvállalata a könyvkiadását 1000 példányban jelenik meg, és meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres. Nyilván akik annak idején kedvelték a zenekart, azok keresni fogják a könyvet, akik kíváncsiak egy ilyenre, azok is fognak benne nagyon sok érdekes dolgot találni, én úgy gondolom, hiszen amikor a 80-as évek végén volt a zenekarnak egy nagyobb üres járata. Ugye a 80-as évek elején, a 82-ben oszlott fel az új Reflex. Ez volt egyébként, ami a legsikeresebb formáció volt olyan szinten, hogy rádió, televízió, minden budapesti fellépések, az ország összes ifjúsági parkjában jártunk. Tehát gyakorlatilag az új Reflex volt az, aki előzenekarként az összes nagy ismert zenekar előtt előzenekarként játszott, a Kartágo, a Hobo Blues Band, a P-Mobil, a Balázs Fecó féle zenekar, a Korál, és még mondhatnám mások. Tehát ez a lehetőség azt kínálta fel a zenekarnak, hogy nagy helyeken, nagy közönség előtt bemutatkozhasson. Nem mi voltunk eleinte a főműsorszám, hiszen csak a zenekar bevezető zenekar volt, de ezáltal annyian megismerték, hogy gyakorlatilag utána önállóan hívták a zenekart, és végig turnéztuk az országot, sőt, kikitekintettünk, mert Lengyelországba is jártunk akkoriban két alkalommal. Majd következett egy hosszabb kihagyási időszak a zenekar életébe, amikor a könnyű zenét, az élő zenét átvette a diszkó. Biztos vannak, akik erre emlékeznek, hogy gyakorlatilag az élő zenekarok, akik nem szerettek volna háttérbe szorulni, azok elkezdtek külföldre menni, akár tengerjáróhajókra, akár vendéglátóhelyekre, és ez a nagyok közül is így volt, ezt az időszakot így mentették át ezek a zenekarok. Én ugye akkor ebben az időszakban a másik nagy szerelmemnek, az utazásnak hódoltam, hiszen akkor elmentem idegenvezetőnek 12 évig, gyakorlatilag keresztbe kasba jártam a világot, és a keresztbe szakasba alatt azt kell érteni, hogy Hawaii-tól Észak-Koreáig, gyakorlatilag Vietnámtól Amerikáig, tehát mindenütt, minden évben sikerült eljutnom, egyébként 70 országba jutottam el eddig, és ez az idegenvezetősdi korszak, ez tartott a 70-es évek derekáig, amikor Miskolcon a Nonstop Rádiónak eszébe jutott, hogy a Vintinager Party keretén belül életre hívja a régi miskolci zenekarokat. Ugye, és akkor az legelső alkalom az az Építők zenekarnak volt a koncertje, ez nagyon-nagyon sikeres volt, és talán a második vagy harmadik alkalommal hívták a Reflexet, és hát akkor én megkerestem a korábbi tagokat, abból a két-három formációból, amiben játszott a zenekar, hogy próbáljuk meg újraéleszteni a zenekart, és vállaljuk el, és el is vállaltuk ezt a Vintinager Partyt. De hát akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy ilyen jutalomjáték lesz nekünk, és hát mit ad Isten, kiderült, hogy nem a jutalomjáték lett, hanem az utóbbi 15-20 év az egy olyan magas szintre emelte a zenekart a színpadok világába, amire korábban csak álmodoztunk. Nyilván ebben benne volt az is, hogy maga a zenekar a saját dalaival újra visszajött, megtalálta a közönségét, meg újak jöttek hozzá, és hát a másik vonal pedig az volt, amikor ugye Zalatnaival találkoztunk, aki éppen zenekart keresett az élő koncertjeire, és gyakorlatilag a Reflexet választotta koncertzenekarának. Ez azt jelenti, hogy mi nem egy zenekar voltunk, aki Zalatnait kísérte, hanem a programnak az volt a címe, hogy Zalatnai Sarolta és a Reflex. Tehát magának a produkciónak ez volt a címe. Ezek másfél-két órás koncertek voltak, élő koncertek nagy színpadokon, fesztiválokon, városnapokon és egyebeken, ahol a zenekar az első részben a saját dolgait csinálta, majd a második részben jött Zalatnai, és ez az előadás így alkotott egy szerves egységet. Hát ezzel gyakorlatilag, ezzel a formációval odáig jutottunk, hogy az Erkel Színházat csináltuk, az Erkel Színházas koncertet, teltházas 1600 néző előtt a Zalatnai 70 koncertet pár évvel ezelőtt, a pandémia előtt, mert azt követően pedig egy 10 előadásos felvidéki turnéra indultunk Kassától Pozsonyig, a színházakba, a téli időszakba, úgyhogy elég sikeres időszaka lett ez a zenekarnak, aztán beköszöntött a pandémia, mérhetetlen nagy csend lett a zenekarok közül, mindenki leült, várta a csodát, és hát még mindig várjuk, mert azért igazából még nem, tehát a zenei világ még mindig nem tudott annyira visszajönni, amennyire korábban volt, vagy amennyire szerette volna. Gulyás Szabinának írtam az Őrült világ című dalt,
amelyet most meg is hallgattunk itt a Szent István Rádióban.
Nézz körül, és mondd el, mit látsz. Bármerre nézel, egy szédült világ. Ölel körül, mintha azt kérdezné, elfutsz vagy békében élsz. Úgy teszel néha, mintha nem értenéd, hogy a sok apró hazugság rossz véget ér. Szerelem már semmit nem ér, búcsúzni jöttem én. Szállék a szél, mint egy könnyű levél, mi messziről jött, és évföldet ér. Körbelem egy őrült világ, csak néz és nem figyel. Hogy hív, hogy adj egy jelet, hogy menjek, vagy maradjak ismét veled. Fáradt a lelkem, mond, mit tehetnék, de nélküled hová mennék.
Mi messziről jött, és évföldet
felkap a szél, és messze repít, de nélküled hová mehetnék.
És ebben az időben megírta ön ezt a visszaemlékezést és ezt a rock történeti könyvet, amelynek nagyon szép a megjelenése is. Most a borítóra gondolok. Egy letisztult, szép, fehér színű borító, pirossal ráírva a Reflex, mert hogy ennek általában pirosak voltak a fellépő ruhái, és minden mellett még egy ezüst színű monogramot látok magam előtt. Ennek mi a története?
Hát ez a zenekarnak a logója, és ennek nagyon érdekes története van, ugyanis ezt nem más, mint Pető János festőművész készítette. A története pedig az, hogy ugye a 70-es években a zenekar az Ifjúsági Háznak a zenekara volt, és Pető János akkor ott egy klubot vezetett. János bejárt a próbáinkra, és egyik alkalommal előállt azzal az ötlettel, hogy hát ő csinálna a zenekarnak egy logót. Hát akkor nem nagyon gondoltuk, hogy ennek fontos szerepe lehet, mert hiszen senki nem használt. És János nekiállt, és valószínűleg a mi arc berendezkedésünket, hajhosszúságunkat idézve készített egy képet, és azt mondta, hogy na fiúk, ez lesz a továbbiakban a logótok, használjátok egészséggel, és ez fog kísérni benneteket. Majd eltelt pár hónap, és János beköszöntött egy másik ötlettel, amikor azt mondta, hogy azzal együtt, hogy a logótok megszületett, ez most már egy nagyon jó ötlet, de én úgy gondolom, hogy szeretném, hogyha lenne mögöttetek valami olyan háttér, ami csak rátok jellemző. És akkor kért tőlünk 50-60 négyzetméter vásznat, neki állt festeni, és ezzel a szemmel, ami minket figyel, azzal gyakorlatilag megfestette a zenekar első háttér megjelenését, amit a továbbiakban mindig hurcoltunk magunkkal, azt mondta, hogy ez a szem fog vigyelni rátok, és vigyázni fog rátok. Hát sajnos az idők során mind a rajz, mind ez a háttér elveszett, pedig nem csak egy érték lenne ma, hanem egy barátságnak a jelképe is, de hál' Istennek a régi képek megőrizték mind a kettőt.
Köszönöm szépen önnek ezeket a történeteket, és ezeket a történeteket is többek között elolvashatjuk ebben a könyvben, amely tehát a közelmúltban jelent meg. Akikben felkeltettük az érdeklődést az ön könyve iránt, hogyan juthatnak hozzá?
Hát miután a Bíbor kiadó adta ki, a Bíbor kiadónak a saját honlapján online is lehet rendelni, de magában Miskolcon is és a nagyvárosokban is a Libri és a Lira kiadónak a könyvesboltjai fogják értékesíteni. Miskolcon a Génius könyvesbolt az, ahol nagyobb mennyiségben meg lehet találni a könyvet. Ott egyébként többször dedikálása is lesz a könyvnek, és még a Miskolci Antikváriumban is lehet kapni. Tehát gyakorlatilag Miskolcon az összes könyvesboltban elérhető, és az országos hálózatban pedig a Libri és a Lira könyvesboltokban érhető el. Grenella Orsolya énekli a Nem mondd el senkinek című dalt. A dalról annyit kell tudni, hogy miskolci szerző, miskolci énekes, miskolci felvételekkel, miskolci helyszíneken készült dal, hiszen videóklip is készült a dalokból.
Szóljon tehát most a Reflex együttes Ne mondd el senkinek című dala.
Ismerni embereket, még
Említettem a fellépő ruháját. A Reflex együttesnek nem csak jellegzetes és speciális dalaik voltak, önökre jellemző dalai, hanem még a fellépő ruhák is speciálisak, önökre jellemző fellépő ruhák voltak. Milyenek is voltak ezek a ruhák?
Hát én úgy gondoltam a legelső perctől kezdve, és nyilván ezt a többi zenekarok is úgy csinálták, hogy egyfajta sajátos stílust kellett kialakítani mindenkinek, nem csak zenébe, hanem kinézetre is. Nagyon fontos volt a küllem, hogyha felmegy valaki a színpadra, akkor hiteles legyen. Lehessen látni, hogy ez a 4-5 fiú, ez egybe tartozik, ugyanarra gondolnak, ugyanazt a közösséget alkotják. Bergendi Pistának volt egyébként annak idején egy érdekes mondata, rögtön a történetek elején, hogy a zenésznek a színpadon soha nem szabad úgy kinézni, mint a közönségének. És aki ezt megfogadta, azok, ugye gondoljunk a például az Omegára, akik példamutatóak voltak, nem csak a zenében, hanem a kinézetben, a küllemben, mindenben, és hát úgy gondoltuk, hogy én mindig is ragaszkodtam hozzá, hogy a zenekarnak egységesen kell kinézni. Nem azonos ruhákba, de hasonló jelleggel, és egységesen. És a mi történetünk az arról szól, hogy mi az elején elmentünk a Miskolci Nemzeti Színházba, végigjártuk a ruhatárat, a jelmeztárat, és hát eldöntöttük, hogy akkor ezt a fajta stílust szeretnénk magunknak, úgyhogy először az első időkben onnan vettük kölcsön a fellépő ruhákat, majd aztán mindenki alakította és kialakította magának ugyanazon a stílusra a saját ruháit, de gyakorlatilag a zenekar az utolsó időszakig ebben a jellegzetes fellépő ruhában lépett fel. Ez egy ránk jellemző dolog volt, mikor azt mondták, hogy megjött a küllemében, nem tudom, a 48-as szabadságharcra hasonlító együtt tag, vagy azt mondták, hogy megjöttek a huszárok, vagy én nem tudom. A zenekar úgy nézett ki sajátos jelleggel, mint ahogy senki más.
Mert hogy ilyen huszáros ruhájuk volt egy ilyen váltöméssel, és két soros gombbal, aranygombokkal.
Igen, ezek a színházban valószínűleg valamelyik előadásnak a fellépő ruhái voltak, amiből ezt kölcsönöztük, és abból alakítgattuk ki. De úgy gondoltuk, hogy ez úgy illik ránk, és egységes képet tud a zenekar általa mutatni, úgyhogy mi ezt örömmel használtuk egész az utolsó időkig.
Egy arszpoétikával, egy mottóval kezdtük a beszélgetésünket, fejezzük is be, javaslom, egy mottóval. A közel 50 év után ön a zenekar frontembereként, vezetőjeként hogyan fogalmazná meg, mi is a Reflex zenekar arszpoétikája?
Hát én úgy gondolom, hogy ha az embernek van egy olyan adottsága, amivel képes mások figyelmét felhívni, akkor azzal a lehetőséggel és feladattal élni kell. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy egy dolognak biztosan a birtokába vagyunk valaminek, ami miatt a zenekart elfogadják és figyelnek rá, és szívesen hallgatják, és ha valakinek ilyen adottsága vagy ilyen tulajdonságai vannak, akkor az alkotó embernek ezzel élni kell, és át kell adni a többieknek ezt a fajta lehetőséget, hogy nézzék, próbálják meg élvezni, használják, próbálják meg levonni belőle a megfelelő tanulságokat.
Bágas Istvánnak, a Miskolci Reflex együttes énekesének, frontemberének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, gratulálok az 50 évhez, és gratulálok a közelmúltban megjelent könyvéhez is, amelyet a zenekar történetéről írt. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Hát köszönöm szépen, reméljük, hogy még zeneileg is, meg akár írásban is, a későbbiek során folyamán is tudok majd valamit hozzátenni az eddigi munkásságomhoz, és én azt kívánom, hogyha valaki elolvassa a könyvet és talál benne érdekes gondolatot, akkor már megérte megírni. A 80-as évek nagyon kiugró zenekarának voltak olyan rock jellegű dalai, amik közül nagyon sok a slágerlistára került. Itt a elsősorban mondjuk az Álmodj örökké című dalra gondolok.
És ezt a dalt most meg is hallgatjuk itt a Szent István Rádióban.
Hogy egyre távolabb a cél, és nincs egy barátod, senki nem segít. feladod a harcot és feladod a célt, óvatosan járva sehova se érsz.
Álmodj, álmodj örökké, csak álmodj, álmodj örökké.
Szabad vagy és élhetsz, ennyi nem elég, remény sincs arra, hogy gondtalanul élj. Figyelj, barátom, álmodj, amíg élsz, de ne szüld meg a hajnalt, ha nem követi fény.
Álmodj, álmodj örökké, csak álmodj, álmodj örökké.
Ha kiabálsz, ha néha kiabálsz, az éjszaka csendes, jól vigyázz. És élhetsz, ennyi nem elég, remény sincs arra, hogy gondtalanul élj. Figyelj, barátom, álmodj, amíg élsz, de ne szüld meg a hajnalt, ha nem követi fény.
Álmodj, álmodj örökké, csak álmodj, álmodj örökké.
A Reflex együttes most következő dalának címe 365 nap.
Nem könnyű, akármilyen rég. élem az életem. 30 évem elszelelt minden nap, erre ébredek, álmok között élhetek, de álmom el nem érhetem, s te ezt jól tudod, mégsem figyelsz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!